MHz-es, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Közösen fog segítséget nyújtani a jövőben az Egyesült Államok és Magyarország a világon, különösen az Afrikában és Közel-Keleten üldöztetést szenvedő keresztényeknek egy új nyilatkozat értelmében, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán elmondta, a dokumentum értelmében Magyarország és az Egyesült Államok közösen fogja általában véve támogatni a vallásszabadság védelmét ezekben a válságövezetekben. Közösen fogjuk szolgálni a megbékélést és a békés együttérést, a stabilitást, fogalmazott. Az államtitkár azt is közölte, a kormány képviseletében az Egyesült Államok külügyminisztériumában írta alá a dokumentumot Michael Rigas külügyminiszter helyettessel. A mai aláírás civilizációs szövetségé teszi a magyar-amerikai kapcsolatokat, egy civilizációs szövetségé a kereszténység és az üldözött keresztények védelmében, fogalmazott Azbej Trisztán. Az otthonstart a legnagyobb érdeklődést kiváltó és a legerősebb otthonteremtési program a rendszerváltás óta, közölte a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára sajtótájékoztatón Máté Szalkán. Panyi Miklós elmondta, a január végi adatok szerint a folyósított hitelszerződések száma meghaladta 22 ezret, és további 15 ezer hitelkérelem van folyamatban. Minden második hitelkérelmet fiatal házaspárok nyújtottak be, velük együtt 5 hónap alatt több mint 30 ezer fiatalt segítettek hozzá első otthonának megvásárlásához, hangsúlyozta, hozzátéve a program iránti érdeklődés továbbra is töretlen, és a következő hónapokban is jelentős hitelkérelmezői számra számítanak. Kifejtette, minden hónapban körülbelül 5-6 ezer közötti a pénzintézeti hitelfolyósítások száma, így azt lehet mondani, hogy egy év alatt 50-60 ezer otthonstartos szerződés megkötése várható. Folyamatosan zajlik a felzárkózó településeken élő óvodáskorú gyermekek egészséges fejlődését segítő egységcsomagok kiosztása. Eddig 157 településen 6900 gyermek szülei vették át a higiéniai termékekből, ruhaneműből és készségfejlesztő játékokból összeállított csomagot, közölte a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint az ország 300 legszegényebb települését segítő felzárkóztató települések program részeként a falvakban élő 13 ezer óvodáskorú gyermek egészséges fejlődésének támogatására 2029-ig tartó program indult Európai Uniós forrásból. A Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a gyermekekkel foglalkozó szakemberek ajánlásai alapján egységcsomagokat készített, amelyeket minden 3-6 év közötti óvodáskorú gyermeknek eljuttat, írják, hozzátéve, hogy az alapcsomagban egyebek között fogkrém, fogkefe, sampon, készfertőtlenítő, sál, sapka, zokni, ágynemű és lázmérő található, míg a korcsoportos csomagba az adott korosztálynak megfelelő, például kézügyességet és a logikai gondolkodást fejlesztő játékok, könyv, labda, kártya és társasjáték került. Az Evoring Precision Manufacturing kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 új munkahely jött létre Jászfényszarun, ami ráadásul tovább erősíti Magyarország éllovas pozícióját az elektromos autóipari átállásban, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a helyszínen. A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a KFT gyárának átadásán arról számolt be, hogy az ezzel Európában piacvezetővé vált kínai vállalat fogaskerekeket és tengelyeket fog itt előállítani az elektromos autóipar számára. Beszédében kiemelte, hogy a 39 milliárd forintos beruházást a kormány 7 milliárd forinttal támogatta, így segítve elő 450 új munkahely létrehozását. Sport. Az elmúlt 16 évben Hajdú-Bihar vármegyébe 80,3 milliárd forint sportszakmai támogatás érkezett, mondta Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára, a Debreceni Sportinfo 2026 elnevezésű sportszakmai fórumon. Kiemelte, hogy az elmúlt 16 évnek is annak köszönhetően, hogy a kormány a sportot stratégiai ágazatként kezeli, páratlan fejlődés ment végbe a sportvilágában. Éppen ezért a Sportinfóval szeretné felhívni mindenki figyelmét arra, hogy kivételezett helyzetben van az, aki ma a sport területén dolgozik, fogalmazott az államtitkár. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult idő valószínű. Elszórtan, de inkább a délnyugati és északkeleti megyékben várható kisebb eső, zápor, másutt inkább csak elvétve eshet. Az északnyugati nyugati szél kevés helyen érénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Ameddig piros lesz a vér, ameddig fehér lesz a hó, ameddig zöld a fű, lesz jel, eszünkbe juttató.
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiónk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel készült beszélgetésünket, aki a Kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Ugyanabban a számban közölték Rónai László tanáló írását, Jelek a pusztulás után, Kétség és boldogság sejtelme, az 1945 utáni Márainál címmel. A szerző az író életművének egyik legjobb ismerője. Szerintem Márai Sándor 1945 után rádöbbent, hogy a polgárság tagjai elvesztették erejüket Magyarországon. Idézetet olvashatunk a Föld-Föld, Emlékezések című Torontóban kiadott kötetből. Itt laktak és udvariasan, elegánsan pusztult el az osztály. Minden esetre több rangérzékkel, mint azok a bugrisok, akik szereplehetőséget szimatoltak abban a rendszerben, amely meghirdette, hogy kötelessége a polgári osztályt szerepestől elpusztítani. Természetesen itt tanárulnak meg kellett a folyóiratban magyarázni ezt, hogy a bugrisok szó szerepe az akkori rendszerrel kapcsolatban. De megjelent. Az emigráció évei alatt Európában és Amerikában jelentették meg Márai Sándor műveit. A vörösvári Weller kiadó 1988-ban adta ki a Sértődöttek harmadik kötetét, Művészet és szerelem, Sereghajtók címmel Torontóban. Most arról fogok beszélni, hogyan értékelték és értékelik a munkásságát a szülővárosában a rendszerváltás után. Az érdeklődők végre Márai Sándor minden írását olvashatják. Életművét ma megbecsülik. Munkásságát halála után 1990-ben Kossuth díjjal ismerték el. A műveit attól az évtől kezdték sorozatban kiadni Magyarországon. Kassán a rendszerváltás óta egyre erősödik az író kultusza, ezért a városban élő magyar értelmiségiek nagyon sokat tesznek. 1991. márciusában emléktáblát avatnak a Mészáros utca 35 szám alatt álló háznál, ahol gyermekkorát töltötte, tehát ez nem a szülőháza. 1998. májusában megnyitják a Márai Sándor emlékszobát a földszinten. Dr. Máté László tanár, a főpolgármesteri hivatal kulturális szakelőadója szorgalmazta az emlékszoba létrehozását. Balassa Zoltán magyar örökség díjas helytörténész, író, több tanulmányt is szentelt Márai Sándor életművének. A 100 éve született Márai Sándor a Kárpát-medencei hírlevél hasábjai jelent meg. A szerző 70-es évektől olvasta az író műveit, amelyeket az antikváriumban vásárolt. A Márai Sándor műveiből merített idézetek alapján mutatja be életének fordulatait, cselekedetének mozgatóit, nézetét. Ez a véleménye a város szerepéről az író életében. Kassa adta neki azt az élményt, azt az őslökést, melyet átlényegített a távolság, és utolsó pillanatig magában hordta, abból építkezett. Márai Sándor műveinek fogadtatásáról a szocializmus időszakában meg így nyilatkozik. Magyarországon nem beszéltek róla, vagy ha igen, akkor inkább becsmérdően. Kassán az antikváriumban szinte minden 1945 előtti művét meg lehetett vásárolni. De az örömmel vegyített öröm volt. A szülőváros szabadult meg nagyfiának szellemi termékeitől. A kassaiak már elfelejtették írójukat, és a nemzedékváltást egyet jelentett a nyelvváltásával is. 2004. december 12-én felavatják életnagyságú szobrát, Gáspár Péter művét. 2013. január 20-án az íróról nevezik el azt a teret, ahol a szobra áll. Dr. Máté László Márai vagy Fábri címmel írt tanulmányt a nyelvünk és kultúránk számára 2006-ban. Méltatja a két kortárs író érdemeit, de nem hallgatja el hibáikat sem. Megemlíti Márai Sándor ismétlődő motívumait egyes írásaiban, és Fábri Zoltán bizonyos írókkal kapcsolatos tévedését, amelyeket később beismert és nagyon bánt. De így zárja gondolatait. Nem hiszem, hogy nekünk az volna a küldetésünk, hogy szeplőket keressünk Márai Sándor és Fábri Zoltán életében és munkásságában. Inkább elmélyülten azon kellene elgondolkodni, hogyan lehetne Fábri Zoltán szülőházát, a legészakibb magyar kulturális intézményt, a Stószi őrhelyet jobban benépesíteni, a kassai Márai emlékszobát Márai emlékházzá bővíteni, illetve hogyan eljutatni Márait a magyar és szlovák olvasók széles rétegeihez, közöttük leginkább a fiatalokhoz. A Föld-föld emlékezése 2010-ben jelent meg szlovák nyelven, amely felkeltette az érdeklődést. Mészáros Tibor irodalomtörténész, a Márai hagyaték gondozója válaszolt az Új Szó online egyik kérdésére, az írót ért vádra. Márai Sándor műveit a Kaligram kiadó jelenteti meg szlovákul. A Föld-föld kapcsán a SME napilap recenzense sovinisztának nevezte Márait. A válasz: de aki sovinizmust olvasnak ki a Föld-földből, azok nem tudatosítják, hogy az irodalmi mű mindig irodalom, nem szerencsés ténykérdésként értelmezni. Különben az író mindig magyar városnak tekintette szülőhelyét. 2017. májusában Szaszák György újságíró arról tudósít, hogy megkezdődtek a Márai Emlékmúzeum létrehozásának előkészületei. Ezért nagyon sokat dolgozott Kollár Péter, a Csemadok-Kassai Városi Válaszmányának elnöke, aki sajnos eltávozott. A Válaszmány ebben a nem vált helyzetben úgy döntött, hogy a Márai projekt kivitelezésével kapcsolatos tennivalók elvégzésével a három alelnöküket, Duncsák Máriát, Rácz Valériát és Jakab Dórát bízzák meg, míg a szakmai koordinációra Ötvös Annát, a Kassai Tudományos Könyvtár munkatársát kérik fel. Végül 2019. január 22-én a kassaiak összefogásának eredményeként megnyitják a Márai Sándor emlékkiállítást. Ötvös Anna részletesen bemutatja az emlékkiállítás szobáit, és ezt írja a berendezésről a Kassai Polgár Hazatalál címmel a Konfesszió Református folyóiratban. 1932-ben az író szülei Miskolcra költöztek, és 1934-ben eladták a házat, természetesen vitték magukkal a berendezést is. Az apa Grosmit Géza, a Miskolci Királyi Közjelző lakóháza, a Városház tér 4-ben található emléktába jelöli. Itt jegyzem meg, hogyha valaki ismeri a Kassai Emlékházat, meg a Miskolci Városház téren levő házat, nagyon döbbenetes a hasonlóság, például az árt erkéllyel kapcsolatban. Az emléktáblán nem szerepel a két nagy fiának a neve, Márai Sándor és Adványi Gézái. Tehát az elmúlt években a rokonos segítségével a berendezési tárgyak visszakerültek a Kassai házba. A Kassai Figyelő című rangos folyóiratot Havasi Péter főszerkesztő alapította. A labban többször megemlékeztek az író születésének évfordulójáról, április 11-éről. A szobránál tartott ünnepségek alkalmat adnak arra, hogy műveit korszerű módon értékeljék és tovább vigyék. A folyóirat hagyományét Czábocki Szabolcs fiatal történész folytatja főszerkesztőként. Jaroszláv Polácsek főpolgármester tartott ünnepi beszédet 2022-ben az író születésének évfordulóján a szobránál a gimnazisták és a felnőttek előtt. Azzal kezdte gondolatait, hogy az író sohasem feledkezett meg Kassáról. Ezért mi sem felejtjük, és nem is akarjuk elfelejteni városunk híres szülöttjét. Itt nőtt fel, értett minket, érzékenyen átérezte városunk légkörét, és megértette az embereket, akik több mint 100 éve éltek itt. Szavait Balassa Zoltán idézi fel Márai Sándor Hazaérkezett című írásába. Duncsák Mária, az ünnepség szervezője pedig így emlékezett az író tevékenységére. Kassa Márait adta nekünk, ő pedig elvitte a város hírét szerte a világba. Európától és szeretett Kassájától azonban sohasem tudott lélekben elszakadni. Sajnos dr. Máté Lászlót már többé nem láthatjuk a kassai kulturális rendezvényeken. Július 19-én távozott az élők sorából. Sokat segített nekem a felvidéki magyar irodalom kutatásába. Fontos, hogy a kiállítás az író munkásságáról hiteles képet ad. De szerintem ennél sokkal többről van szó. Az emlékház a kassai közösséget erősíti, és az anyanyelv megőrzésére, ápolására nyújt lehetőséget, Márai Sándor példáját követve. Thank you.
Ákos rengeteg információval szolgált Márainak a életével kapcsolatban, és miskolci kötődést is felhozott. Én az egyik könyvében olvastam, hogy talán a Grossmit nagyapa asztalos munkákkal is foglalkozott, és máig megtalálhatóak az egri érseki palotában bútorok, amik a nagyapjához kötődnek, és a monogramjai is benne vannak. A tanulmányát Kassán hogyan fogadták a kazinci napokon?
Ez nagyon különös érzés volt a számomra, azért mert a Kassáról szóló részt azt egyeztettük előre azokkal a személyekkel, akik nagyon sokat tettek a Márai kultusz kialakításán, hiszen szinte semmiből kellett indulni, annyira nem volt szabad beszélni Márai Sándorról. És interneten egyeztettük, és utána, amikor az előadásom elhangzott teltház előtt, akkor minden szereplő, aki részt vett a kultusz kialakításában, egyenként odajött, és beszélgettünk tovább a témáról. Ez nagyon ritka élmény volt a számomra.
És gyerekként a szüleitől hallott Márairól először?
Igen, őtőlük is. Másrészt fel, hogy nagymamámról beszéltem. Tulajdonképpen az időm legnagyobb részét diáként a nagymamámnál töltöttem azért, mert ő családi házban lakott, amikor Trianon után katonai jogból menekülni kellett nagyapámnak, meg a nagymamám családjának. Nagyapám csak egyedül hagyta el Kassát a családból, a többiek maradtak, hiszen nagymamám egész családja költözött Miskolcra, meg Szélmabesenyőre. Tehát az időm nagy részét a kertes házban töltöttem, és hát a tiltott irodalom ott volt a szemem előtt a polcokon, másrészt pedig nagymamámnak a megjegyzéseire mind a mai napig emlékszem, hogy említettem, ugye. Úgyhogy amikor tanárjelölt voltam Egerben, akkor szó se lehetett arról, hogy Márairól valamit is megtudhassunk, arra is emlékszem. Valamint a Pesti Iratnak az évkönyvbe íre. Jól emlékszem, de hát amikor a visszacsatolásról volt részletes beszámoló. A Kádár rendszerben ezt különösebben kedvelték, hogy úgy mondjam, ezeket a példányokat.
És akkor azokat a könyveket tudta Máraitól elolvasni Ákos, amelyek akkor 45 előtt jelentek meg.
Igen, igen.
A kommunizmusban jutott szamizdat kiadáshoz Máraitól?
Nem, nem tudtam hozzájutni.
Akkor
nem.
Csak rendszerváltás után jöttek a könyvek.
Hetente.
Gondolom, hogy habzsolta őket.
Igen.
Márai nevét mondja már el a kialakulásának a történetét.
A családnak a nevében benne van, hát nemesi származású családról van szó, és a Márai név szerepel. Tehát ez szerintem egyértelmű volt Márai Sándor számára, hogy ezt a nevet erősítette.
A kazinci napokat mutassa már be egy kicsit így a kívülállóknak, hogy mit is jelent Kassa életében ez a szellemi műhely?
Elég sok időt töltöttem a kazinci napokon az elmúlt években, és mindig örömmel mentem oda, és még ismertem azokat, akik megalapozták a kazinci napoknak a tevékenységét. Béres Józsefet kell itt mondanom. Ő 1917-es születésű volt, tehát ő a nagyháború idején született, és hát a lakására mentem mindig. Amikor megérkeztem Kassán a pályaudvarra, akkor csak pár lépést kellett tennem egy úgynevezett csebérházban. Lakott, azért mondom, hogy csebérházban, ez a két világháború közötti épületről van szó. És hát az egész napot ott töltöttem. Néha én is szóhoz tudtam jutni. És a doktori disszertációmat is nagyon sokat segítette. És ő volt az, aki ő volt az egyik azoknak, akik a kazinci napokat indították, azért, mert a szlovák nacionalizmus abban az időben erősödött. És az volt a cél, hogy ezt ellensúlyozzák. Azért kapta Kazinczy egy nyelművelő napok címet, mert Kazinczy Ferenc az életének egy meghatározó szakaszát töltötte Kassán fiatalon, és nagyon sokat tett a magyar nyelv fejlesztéséért a városban. Én ezt nagyon fájraltam, és elmondtam azt is a Kazinczy napokon, hogy a nyelvművelő szót kár volt kiszedni belőle, és csak annyi maradt a Kazinczy napok. És annak idején a Kazinczy napokat Magyar Örökség díjra, vagy Békovács István terjesztettem fel, és 2023-ban Pesten a Kazinczy napok megkapta a Magyar Örökség díjat. Vagy Békovács István volt az a Gömörország folyóiratnak a főszerkesztője, aki nagyon támogatta ezt az ügyet.
Az egész Nagy-Magyarország területéről érkeznek ilyenkor előadók?
Igen, ez volt az érdekes. Most ugye nem hangzik olyan nagy dolognak, hogy úgy mondjam, viszont a Kádár rendszerben az eléggé bátornak kellett ahhoz lenni, hogy a környező országoknak az előadóit is bevonták, és 1968 után, amikor a csehszlovákiai forradalom megbukott, akkor utána természetesen a szervezők számolhattak bizonyos retorziókkal.
Helyileg hol tartják ezeket a rendezvényeket?
A Tália Színháznak a Márai stúdiójában. Ez a Magyar Nyelvi Színháznak a közelében van.
Ön nagyon sokat foglalkozott, kutatta Fábri Zoltánt, elő is adott róla ezen a Kazinczy napokon, viszont ha bárkit megkérdeznénk az utcán Fábri Zoltánról, nem hiszem, hogy sok információval szolgálna róla, be tudná az ő személyét mutatni nekünk?
Eleve van egy névtévesztés, mert többen a filmrendezőre gondolnak, hogy az internet ma azonnal javítaná. Itt arról van szó, hogy Fábri Zoltán a felvidéki írónak a neve Y-nal írandó, a filmrendezőnek a neve pedig pontos íve. A felvidéki Fábri Zoltán a csehszlovákiai magyar irodalomnak, aztán a szlovákiai magyar irodalomnak az egyik legjelentősebb alkotója volt. Egyeseknek ez úgy rögzült, hogy kommunista volt. Ez Kapdebó Lóránt professzor úgy mondta, hogy nem volt kommunista, mert nem értett hozzá. Tehát a kommunizmus elméletét nem ismerte. Baloldali személy volt, mint hogy annyi más esetben is ez előfordult. Hallatlan bátorság volt ebben az emberben, rendkívül törékeny alkat volt, sokat betegeskedett. Én ismertem személyesen az orvosát, Isten nyugtassa, aki nagyon sokat tett, Stószfürdői gyermekkórháznak volt az igazgatója. Nagyon sokat tett azért, hogy Fábri Zoltán egészsége rendben legyen. Juhász Györgyről van szó, és Fábri Zoltán a sok egészségi problémája ellenére is minden ügyet felkarolt, ami a magyarság érdekeit szolgálta. És nem érdekelte a következmény. A börtön többször megjárta, viszont a második világháborúban az illavai várbörtönben volt. Ez azt jelentette, hogy itt az életéről volt szó, hogy szóval egyáltalán megmenekül-e abból a börtönben, és aztán amnestiával szabadult. Tehát az, hogy ő Magyar Örökség díjat kapott, posztumusz, a legnagyobb mértékben megérdemelte. És hát nekem érdekes volt az ő írásait kutatni, vagy a levelezését. Amikor elhunyt, akkor Stószfürdőn volt fönt a üdülőben a tor, de szaladtak fel a gondok meg a családja, hogy itt vannak a titkos rendőrségtől, és akarják elvinni az iratokat. meg a levelezést, és akkor Színe Mihály professzor elállta az ajtót az ő nagy termetével. Utána Pozsonyban menekítették a iratokat, először még ott láttam, amikor a doktori iskolába jártam. Jelenleg Somorján rendkívül jó körülmények között tartják az egész levelezését, a kéziratait. Akkor ezek még nincs egy teljes mértékben feldolgozva, szóval a levelezés 1945 után teljes formában még mindig nem jelent meg. A szocializmus alatt nem merték kiadni, most meg hát nincs elég érdeklődés sajnos.
Kedves hallgatóink, elhangzott a Megmaradni című műsorunk, melyben folytattuk dr. Petővári Ákos irodalomtörténésszel készült beszélgetésünket, aki a Kassai Kazinci napokra írt tanulmányt Márai Sándor műveinek befogadásáról a rendszerváltás előtt és után címmel. A műsor szerkesztője Grunda János nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a világiak, a család és az élet dikasztériuma közgyűléséhez. Nevelés, akár szenvedés árán is. Februárban imádkozzunk a gyógyíthatatlan beteg gyermekekért, kéri a pápa. 14. Leó levele a téli olimpia alkalmából. A sport fontos az emberiség számára. Tartsák tiszteletben az olimpiai fegyverszünetet.
Leó pápa beszéde a világiak, a család és az élet dikasztériuma közgyűlésén. Nevelés, akár szenvedés árán is. Ami Krisztus ki nem alakul bennetek, Szent Páli motto jegyében tartotta a Vatikánban február 4-e és 6-a között a világiak, a család és az élet dikasztériuma harmadik közgyűlését, amelynek témája a világiak keresztény életben való képzése és a világ találkozók tapasztalatai. A Szentatya február 6-án pénteken délelő fogadta a közgyűlés 60 tagját, és az elkötelezett, személyes tanúságtételén alapuló, még a szenvedést is vállaló nevelői munkát ajánlotta nekik.
Gli incontri mondiali coinvolgono un grande numero di partecipanti e richiedono un complesso lavoro organizzativo.
Beszéde kezdetén Leó pápa elismerő szavakkal szólt a világ találkozókról, hiszen azok nagyszámú résztvevőt érintenek, és megszervezésük összetett munkát igényel, komoly együttműködést a helyi közösségekkel, egyénekkel és szervezetekkel, akik közül sokan hosszú és értékes tapasztalattal rendelkeznek az evangelizációban. A pápa mégis inkább a keresztény nevelés témájára összpontosította figyelmét. Szent Pál apostolnak a találkozó mottójához választott szavai iránymutatást adnak egy tekintetben. Gyermekeim, a szülés fájdalmait szenvedem értetek újra, míg Krisztus ki nem alakul bennetek. Az apostol a Galata híveket gyermekeinek nevezi, utalással arra a szülésre, ami által éppen nem szenvedés nélkül vezette őket Krisztushoz. A nevelés tehát a nemzés, az életadás és a szülés jegyében történik egy olyan dinamikában, amely még fájdalom árán is elvezeti a tanítványt az üdvözítő személyével való egyesüléshez, aki benne él és munkálkodik, képes átalakítani a test szerinti életet a Krisztusban való életté. Ez az apostol egyik kedvelt témája, leveleiben többször előfordul, például az első korintusi levélben. Ha tízezer tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok. Krisztus Jézusban, az evangélium által én adtam életet nektek. Igaz, hogy az egyházban időnként a nevelő, mint pedagógus tanító alakja felülkerekedett a hitet ébresztő atya alakján. A mi küldetésünk azonban sokkal magasabb rendű, állapította meg Leó pápa, ezért nem állhatunk meg egy tanítás, szokás, egy etika átadásánál, hanem arra vagyunk hivatva, hogy megusszuk másokkal mindazt, amit megélünk, nagylelkűen, a lelkek iránt őszinte szeretettel, a másokért való szenvedés hajlandóságával és fenntartás nélküli odaadással, mint a szülők, akik feláldozzák maguk a gyermekeik javáért.
E questo ci porta a un altro aspetto della formazione, la sua dimensione comunionale.
A pápa szerint ez a megközelítés elvezet a nevelés egy másik aspektusához, annak közösségi dimenziójához. Ahogy az ember élet egy férfi és egy nő szeretetén keresztül öröklődik, úgy a keresztény élet egy közösség szeretetén keresztül terjed. Nem csak a pápa hitoktató vagy a karizmatikus vezető szül hitet, hanem az egyház, az egységes élő egyház, amely családokból, fiatalokból, egyedülállókból, megszentelt életű személyekből áll, amelyet a szeretet vezérel, és ezért vágyik arra, termékeny legyen, hogy mindenkinek, és különösen is az új generációknak továbbadja az örömöt és az élet értelmét, amelyet megél és megtapasztal. Ami a szülőkben felébreszti a vágyat, hogy életet adjanak a gyermekeiknek, az nem olyan igény, amely valamit birtokolni akar, hanem az adás vágya, a bennük lakozó szeretet és öröm bőségének megosztása, és ez minden nevelési munka gyökere is, hangsúlyozta a Szent Atya. A feltámadt Jézus missziós megbízatása elrendeli, hogy az apostolok tegyenek tanítvánnyá minden népet, kereszteljék meg őket, és tanítsák meg őket parancsolatai megtartására. Ezek a kifejezések összefoglalják a nevelő küldetésének alapvetően fontos egyéb elemeit, mint a következetes, magával ragadó és személyes életutak ápolásának szükségessége, amelyek a keresztséghez, a szentségekhez, vagy azok újra felfedezéséhez vezetnek, hiszen ezek nélkül nincs keresztény élet. Újabb feladat, hogy segítsük a hit útjára lépő testvéreket új életmódjuk kialakításában és fenntartásában, amely magában foglalja az élet minden területét. Leó pápa kéri, hogy a keresztény közösségekben mozdítsák elő az ember élet minden szakaszán tiszteletben tartó nevelési szempontokat, főként azokat, amelyek hozzájárulnak a kiskorúak és a kiszolgáltatott személyek bántalmazásának megelőzéséhez.
L'arte di formare non è facile e non si improvvisa. Richiede pazienza, ascolto, accompagnamento e verifica.
A nevelés művészete nem könnyű, és ebben nem lehet improvizálni, mert türelmet, meghallgatás, útmutatást és értékelést igényel, mind személyesen, mind közösségileg, és nem hagyhatja figyelmen kívül az igazán nagy nevelők tapasztalatát, köztük Lajolai Szent Ignác, Néri Szent Fülöp és Kalozanti Szent József példáit. Beszéde végén Leó pápa megköszönte elkötelezettségüket, majd arra bátorította a dikasztérium tagjait, hogy ha az előttük álló kihívások időként úgy tűnhetnek, hogy meghaladják erejüket és erőforrásaikat, akkor se csüggedjenek. Kezdjék el kicsiben, hittel követve mustármag evangéliumi logikáját, bízva abban, hogy az Úr a kellő időben megadja a szükséges erőt és kegyelmet. Tekintsenek Máriára, aki amikor nekünk adta Krisztust, a szeretet által együttműködött az egyház híveinek létrehozásában, akik ennek a főnek a tagjait alkotják. Kövessék hitét, és mindig bízzák magukat közbenjárására. Zárta a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma közgyűléséhez intézett beszédét Leó pápa.
Februárban imádkozzunk a gyógyíthatatlan beteg gyermekekért, kéri a pápa. A pápa imavilághálója közzétette a Szent Atya februári ima szándékát, amelyben mindenkit arra szólít, hogy imádkozzon a beteg és szenvedő gyermekekért, családjukért és mindazokért, akik segítenek nekik. Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekek és családjuk megkapják a gyógyászati kezelést és a szükséges támogatást, anélkül, hogy elveszítenék az erejüket és a reményüket. Évente közel 400 ezer gyermeket és serdülőkorú fiatalt 0 és 19 éves kor között diagnosztizálnak rákkal. Ezt a betegséget sok helyütt nem tudják megfelelően kezelni, és az egyik fő halálozási oknak számít gyermek és serdülőkorban. Ezen túlmenően pedig világszerte 2,1 milliárd 20 év alatti fiatal szenved olyan krónikus betegségben, mint az egyes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi megbetegedések. Nekik és minden gyógyíthatatlan beteg gyermeknek szól 14. Leó pápa februári ima szándéka, amelyet a pápa imavilághálója tett közzé a kommunikációs dikasztériummal együttműködésben. Nem véletlen a témaválasztás. Február 11-én a Lurdi Boldogasszony emléknapján tartjuk a betegek világnapját. Az idei 34. világnapra választott téma az irgalmas szamaritánus együttérzése, mások fájdalmát hordozva szeretni. 14. Leó pápa az egész egyházat és minden jó akaratú embert arra kér, hogy csatlakozzon az imához, azokért a kicsinyekért, akik szenvednek, és rendkívül elesettek, mint ahogy hozzátartozóikért, és azokért is, akik ellátják őket. A videóban Leó pápa látható, amint belép a vatikáni San Pellegrino templomba, az oltár előtt térdre ereszkedik és imába mélyed. Kezében gyermekrajzokat tart, amelyeket a római Bambin Gesù gyermekkórház kispáciensei készítettek. A színes rajzokon a gyermekek a főszereplők, akik szüleik, az orvosok társaságában láthatók a kórházi ágyon, és miközben e képeket nézzük, a háttérben gyermekzsivajt hallunk. A Szent Atya a rajzokon szereplő gyermekeket és velük együtt minden kisbeteget Isten gondviselésébe ajánl. Imáját halljuk, amint Krisztus gyöngétségéről beszél, aki befogadja a kicsiket, törékeny testükben van jelen, míg mosolyuk országának tanúsága. Leó pápa imája a beteg gyermekekért.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, who welcomed the little ones in your arms and blessed them tenderly,
Today we bring before you the children living with incurable illnesses.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus, aki gyöngéden karodba vetted és megáldottad a kicsinyeket, ma rád bízzuk azokat a gyermekeket, akik gyógyíthatatlan betegséggel élnek. Törékeny testük a jelenléted jele, mosolyuk a fájdalomban is országodról tanúskodik. Kérünk téged, Urunk, hogy soha ne legyenek hiány a megfelelő orvosi ellátásnak, az emberséges és közeli gondoskodásnak, és egy olyan közösségnek, amely szeretettel kíséri őket. Támogasd családjukat a reményben, a fáradtság és a bizonytalanság közepette, és tedd őket a hit tanúivá, mely megerősödik a próbatétel idején. Áld meg az orvosok, az ápolók és az egészségügyi dolgozók kezét, hogy munkájuk mindig a cselekvő együttérzés kifejezése legyen. Hogy lelked világosítsa meg őket minden nehéz döntésnél, és adjon nekik türelmet és gyöngétséget, hogy méltósággal szolgáljanak. Urunk, taníts meg minket, hogy fölismerjük arcodat minden szenvedő gyermekben. Hogy kiszolgáltatottságuk felébressze bennünk az együttérzést, és arra ösztönözzön, hogy gondjainkba vegyük, elkísérjük és szeressük őket a szolidaritás konkrét gesztusaival. Tégy minket egy olyan egyházzá, amelyiket szíved érzései lelkesítenek, az imádság és a szolgálat mozgat, és képes legyen támogatni a törékenységet, és a fájdalom közepette vigasz forrása legyen, a remény magva és az új élet hirdetése. Amen. Zárta imáját 14. Leó pápa.
Leó pápa levele a téli olimpia alkalmából. A sport fontos az emberiség számára, tartsák tiszteletben az olimpiai fegyverszünetet. A 2026-os Milánó-Cortinai téli olimpiai játékok megnyitó ünnepsége előtt 14. Leó pápa közzé tette Bőségben élni című levelét a sport értékéről. A pápa levele elején a 25. téli olimpiai játékok és a 14. paralimpiai játékok alkalmából üdvözli a rendezvényben érintetteket, és jó kívánságait fejezi ki nekik, miközben felkínál néhány elgondolkodásra indító pontot. A szövegben a Szentatya dicséri a sportot, és arról elmélkedik, hogy az sokféleképpen elősegíti az emberi testvériséget, és segíti az embereket abban, hogy a jó és a szent dolgokat kövessék. Leó pápa emlékeztet arra, hogy a korábbi olimpiai játékok során elődei hangsúlyozták a sport fontos szerepét az emberiség javára, különösen a béke előmozdításában. Ismét kifejezi elismerését amiatt, hogy az olimpiai fegyverszünetet az elmúlt években újra javasolta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése. Egy békére szomjazó világban olyan eszközökre van szükségünk, amelyek véget vethetnek a hatalommal való visszaélésnek, az erőszak megnyilvánulásainak és a jogállamiság iránti közönynek, írja levelében 14. Leó. A közelgő téli olimpiai és paralimpiai játékok alkalmából teljes szívvel arra buzdítok minden nemzetet, hogy fedezzék fel újra és tiszteljék a reménynek ezt az eszközét, az olimpiai fegyverszünetet, a megbékélt világ szimbólumát és ígéretét. A pápa utal a teniszre, az általa űzött sportra, amikor hangsúlyozza két játékos felemelő élményét, akik a határaikat feszegetik, a fejlődésre törekszenek, majd örömöt és önmaguk odaajándékozásának képességét tapasztalják meg. Ez a tapasztalat megszakítja az énközpontúságra való hajlamot, és elősegíti a csapatmunkát, amelyet ha nem szennyez be a profit kultusza, akkor elősegíti a testvériség növekedését. A kortársakkal való együttműködés néha megköveteli, hogy szembenézzünk a konfliktusokkal, illetve hogy kezeljük a frusztrációkat és a kudarcokat. Szükség van még a megbocsátás megtanulására is. Így alakulnak ki az alapvető személyes, keresztényi és polgári erények. A sportesemények szépségét vizsgálva a pápa emlékeztet egy további torzulásra, amely a versenyek politikai kihasználása, amelyek a találkozások helyszínei helyett politikai vagy ideológiai érdekek érvényesítésének színpadaivá válnak. Óvatosnak kell lennünk a transhumanizmus és a mesterséges intelligencia sportvilágára gyakorolt hatásával kapcsolatban is, amelyek a test és az elme mesterséges szétválasztásának kockázatát hordozzák magukban, a sportolót a természetes határokon túl optimalizált, ellenőrzött és továbbfejlesztett termékké alakítva. Amikor a technológia már nem az ember szolgálatában áll, hanem újra akarja értelmezni azt, a sport elveszíti emberi és szimbolikus dimenzióját, és a testetlen kísérletezés laboratóriumává válik. A sportról elmérkedve a pápa arra is emlékezteti az egyházat, hogy lelkipásztorilag legyen jelen a sport területén, és kínálja fel az elkísérés, a megkülönböztetés és a remény szolgálatát. Hivatkozik az Atlétika Vatikánára, amelyet 2018-ban hoztak létre a Szentszék hivatalos csapataként, és a kulturális és nevelési dikasztérium irányításával, mint egy olyan kezdeményezésre, amely tanúskodik arról, hogy a sport egyházi szolgálatként is megtapasztalható. Így a sport valóban az élet iskolájává válhat, ahol mindenki megtanulhatja, hogy a bőség nem a mindenáron elért győzelemből, hanem a megosztásból, a mások tiszteletéből és az együttjárás öröméből fakad, mutat rá Leó pápa levelében. Az egyház arra hivatott, hogy közel legyen a sport világához, amikor azt profi szinten űzik, elitversenyként vagy a siker, illetve a média megjelenés lehetőségeként használják, de a tömegsport iránti kifejezett törődés révén is, amely gyakran erőforrás hiánnyal küzd, de kapcsolatokban gazdag. A pápa arra is felszólít, hogy szabadítsuk fel a sportot a redukáló mentalitásoktól, amelyek puszta látványossággá vagy termékké alakítanák. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse. Dzsida Jenő, egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam. Arannyal, ezüsttel hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett. Nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába. Hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fázzék, őzike ne fázzék. Hiába. Hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. Egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak. Ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken. Az Úr áll mögöttem.
Zsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről című versét Kijé Nilka előadásában hallották. Zsida Jenő 1907. május 17-én született, édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, anyja második férje elesett a galíciai harcmezőn. Zsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára került, de tanulmányait nem fejezte be. Korai ifjúságától kezdve költőnek készült, Benedekelek fedezte fel és indította el költői pályáján. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztor Tűz című lap szerkesztője lett, 28-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalta a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban, tagja volt a helikoni íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára, az Erdélyi Szép Míves Cél lektora. 1933-ban jelent meg második könyve, a Nagy Csütörtök. 1934-től a Keleti Újságot szerkesztette, ahol Anyanyelvünk címmel állandó lovata volt. Talán már születése, de kisgyermekkori betegsége óta biztosan súlyos szívbeteg volt, 1937-ben meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Mária, Jézus anyja és papok anyja, engedd, hogy így szólítsunk téged, hogy ünnepelhessük anyaságodat, fiad és fiaid papságát szemlélhessük nálad, Istennek szent anyja. Krisztus anyja, aki a Szentlélek fölkenése által a pap messiásnak embertestet adtál, hogy üdvözítse a szegényeket és a megtört szívűeket. Őrizd meg szívedben és az egyházban a papokat, megváltónak anyja. Hitnek anyja, aki elkísérted a templomba az emberfiát, hogy beteljesítse az atyáknak adott ígéreteket. Ajánld az atyának, az ő dicsőségére fiadnak papjait, szövetség szent szekrénye. Egyháznak anyja, aki az utolsó vacsora termében a tanítványok között az új népért és pásztoraiért imádkoztál, eszközöld ki a papoknak az ajándékok teljességét, apostolok királynője. Jézus Krisztus anyja, aki fiad mellett álltál élete kezdetén és küldetésében, kerested őt a mestert a sokasságban, mellette álltál, amikor fölmagasztalták a földről, és odaadta magát egyetlen és örök áldozatul. Aki fiatként kaptad Jánost, fogadd el az öröktől fogva meghívottakat, oltalmazd növekedésüket, kísért életükben és szolgálatukban a te fiaidat, papok édesanyja. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Bye.